Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit nyugalom napon. Hadd köszöntsük templomunkból külön az Ágnus Rádió hallgatóit is. Isten lelke tegye gazdaggá a mi vele való találkozásunkat. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található, a Máté evangéliumának 14. részében. A Máté evangéliuma 14. részének a 22. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. És Jézus mindjárt kényszerítette az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. És amit elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. És amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren járt, megrémültek mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki ezt mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeket. Ő pedig azt mondta, jöjj. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült. És amikor kezdett merülni, felkiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért! Valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük Isten dicsőítésére a 339. ének. A 339. ének mind négy versét. A 339-es ének így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, teremtő édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy újra találkozhatunk veled. Köszönjük, hogy ezt a találkozót te kezdeményezed folyamatosan, mert látod, nem mindig merünk szembenézni veled, sokszor a bűntudat gyötör, Ádám és Évához hasonlóan elrejtőznénk mi is a te színed elől, mert érezzük, hogy valamit elkövettünk veled szemben, valamit elkövettünk fele barátainkkal szemben, amit nem kellett volna megtennünk, és emiatt vádol minket a lélek, emiatt nyugtalan a szív, emiatt félelem kezd úrrá lenni rajtunk, mert szorongunk a számonkéréstől, félünk a bűneink következményeitől. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy te szánakozó szeretettel jössz újra és újra utánunk, úgy, mint egykor mentél az édenkerti alkonyadban a bukott emberpár után. Köszönjük, hogy az ő javukra kerested meg őket. Azért, hogy bukásukból fölemeld, azért, hogy bűneiktől megtisztítsd őket, azért, hogy szégyenkező mezítelenségüket elfedezd azáltal, amikor felöltöztetted őket bőrruhába. Istenünk, köszönjük, hogy így akarsz hozzánk is érkezni újra és újra. Azért, hogy reszkető félelmünkből kiszabadíts, hogy nyugtalanságunkat feloldjad, és hogy ismételten megbékíts minket önmagaddal, önmagunkkal és egymással. Köszönjük neked, hogy a te kereső szereteted elég ma is ahhoz, hogy rendbe tedd a mi bukott életünket, hogy kibogozz életünk összekuszálódott szálait, és hogy ismételten fölragyogjon számunkra a kegyelem. Az a kegyelem, ami érthetetlen. Az a kegyelem, ami részünkről megfizethetetlen. Az a kegyelem, aminek hatalmas ereje van ma is ahhoz, hogy a kegyetlen világban minket kegyelmes, engedelmes, alázatos és reját figyelő gyermekeiddé tegyen. Cselekedj hát, Urunk, hatalmasan most is a te lelked ereje által bennünk, közöttünk, és adj, Urunk, rád figyelés, neked való engedelmességet, hogy ezáltal gyógyuljon az életünk, szabaduljunk félelmeinktől, amikor belépsz életünk törékeny csónakjába, elálljon a szél, lecsendesedjen a vihar kívül és belül, és mi újból eljussunk arra csodálatos, megnyugtató felismerésre, hogy bizony, te az Isten fia vagy. Amen. Drága testvéreink, készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 469. ének első három versét. A 469. ének így kezdődik: lábaidhoz hullok, törd reménnyel, mert orr és hamu vagyok csupán. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található, a János apostol első levelében, a 4. rész 18. versében. Felolvasom Isten igéjét János apostol első leveléből, a 4. rész 18. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Drága testvérek, János apostol, a szeretet apostola, egy mindnyájunk számára ismerős érzésről beszél. Sajnos közülünk senki sem mentes ettől az érzéstől, a félelemtől. A félelem a mindenkori ember életét végig kísérte. Igaz ugyanúgy a történelem folyamán változtak azok a dolgok, amiktől féltek az emberek, de a félelemnek megvan a folyamatos történelme. Régen féltek az emberek egy pestis járványtól, féltek egy éhínségtől, féltek a háborútól, mint ahogy ma is félünk a háborútól. A régi félelmeket felváltották újabbak, modernkor félelmei közé tartozik ma már az atomháborútól való félelem, az AIDS betegségtől való félelem, a rák betegségtől való félelem. Van már olyan, hogy madárinfluenza, sertéspest is, és még sok más olyan betegség, amitől retteg a modern ember. Na de testvérek, A félelem egyetemessége már ott kezdődik, amikor az ember csecsemő korban, akár 5 hónapos, de legkésőbb 8 hónapos korában már reagál bizonyos dolgokra, mégpedig úgy, hogy megijed, megretten, és elkezd félni. A félelem többféle szinten jelentkezik az ember életében. Van érzelmi szinten jelentkező félelem. Ennek többféle kategóriáját különbözteti meg a pszichológia. Van reális félelem, ami helyén való, ez megvéd sok-sok veszélytől. Például, ha tudom, hogy veszélyes kiugrani egy 10. emeleti erkélyről, akkor nyilván félek átlépni az erkély korlátját, és ez az egészséges félelem véd meg engem a halálos veszélytől. Van azonban irreális félelem is, amit szintén érzelmi szinten élünk meg. Olyan félelem, amit kivetítünk bizonyos dolgokra, amelyek megzavarják életünknek a nyugalmát, amelyeket logikusan nem is tudunk megindokolni, megmagyarázni. Egyik neves magyarországi pszichológus említi például, hogy hogy van az, hogy egy megtermett, 80 éves, bátor hölgy, ha meglát egy egeret, rettenetes pánikba esik, holott racionálisan meg sem tudja magyarázni, hogy miért is fél tőle, mert az a kicsi ártatlan állat egyáltalán nem tud ártalmat okozni neki. És mégis, ha meglátja, rettenetes pánikba esik. Irreális félelem, ami nem hagy élni. Ezért fogalmazott valaki úgy, hogy a mai ember manapság egyszerűen már nem élő lény, hanem félő lény. Egy betű a különbség csupán, és óriási távolság van a kettő között. Élő lény, aki él, mert van békessége, nyugalma, kiegyensúlyozottsága, mert biztonságban érzi magát. Félő lény, mert mindezek hiányoznak az életéből. Ezek miatt nagyon sok ember a hétköznapjait is, de az ünnepnapjait is állandó szorongás között éli. És hát az élet valóban tele van sok-sok fenyegetéssel, sok-sok veszéllyel, de legtöbbször mi magunk, mint egy kivetítjük a félelmeinket, úgy, ahogyan egy ókori bölcs Epiktétosz fogalmazott, amikor azt mondja, hogy nem a dolgok gyötörnek meg minket, hanem a dolgokról alkotott képzeteink. A dolgokról alkotott képzeteink. Lásd, egy kisegér hirtelen megjelenése milyen pánikot tud okozni bizonyos embereknél. Holott az a dolog, úgymond az a kicsi hirtelen megjelenő, nem kívánatos állat, semmi bajt nem tud okozni, de a róla alkotott képzett fóbiát szül bizonyos emberekben. Most hát nagy kérdés, hogy az ember hogyan tud szabadulni ezektől a félelmektől. Mert nyilván, hogy félelmek között élni nem kívánatos dolog. És sajnos sokszor igaz az, amit egy börtön naplóban lehetett olvasni, hogy a múlt számomra borzalmas, ugye egy börtönben büntetését töltő ember írja ezt. A jelen számomra nem kívánatos, a jövő pedig egyedesen félelmetes. Mert tudjuk, hogy az, aki letölti a börtönbüntetését, attól is fél, hogy mi következik, miután kiszabadul a börtönből. Hogy néznek majd rá az emberek, egyáltalán hogyan integrálódik majd az úgynevezett normális, büntetlen előéletű emberek közösségébe. Tehát való igaz, hogy nagyon sokszor a félelmeink a múltból fakadnak, feldolgozatlan eseményekből, meg nem bocsátott botlásainkból, le nem tisztázott tévedéseinkből. A jelenre is sokszor rátelepszik a félelem, és ezért nem tudunk élni, és nem vagyunk élő lények, felszabadult szívű élő lények, hanem vagyunk helyette félő lények. És nagyon sokszor nyilván a jövőtől való félelem is eltölt szorongással, holott, amikor belépünk a bizonyos holnapba, kiderül, hogy nagyon sokszor azok a dolgok, amiktől félünk, be sem következtek, vagy egészen másképpen, sokszor kedvező módon következnek be. Testvérek, ma már sokszor félünk a másik embertől, félünk sokszor önmagunktól, ahelyett, hogy helyes Isten félelemben, Isten iránti tiszteletteljes viszonyban élve, élveznénk a mindennapjainkban azt a belső biztonságot, amire feltétlenül szükségünk van. A szakemberek beszélnek két olyan fogalomról, amelyek nagyon sokat fejeznek ki. Az egyik fogalom az ős bizalom, a másik pedig az ős szorongás. Mi az ős bizalom? Azt mondják a szakemberek, hogy ez már csecsemőkortól kezdve alakul ki az emberbe. Ha egy biztonságot nyújtó, békés, meleg, szeretetteljes családban nő fel egy gyermek, akkor megszületik benne ez az úgynevezett ős bizalom. Akkor biztonságban érzi magát, akkor nem fél, mert nincs körülötte háborúság, vihar, semmiféle ijesztő, rémisztő esemény, és megszületik a lelke mélyén egy biztonságérzet. Ahol ez hiányzik, ott megszületik az ős szorongás. Már a csecsemőkön le lehet mérni, hogy hogyan reagálnak, amikor a szülők elkezdenek veszekedni. Vagy egy hirtelen, váratlan zaj, egy nagy csattanás történik körülötte, rögtön fölkapja a fejét, kitágul a pupillája, elkezd sírni. Mert hogy nem csak érzelmi szinten reagáljuk le a félelmeinket, hanem sajnos lereagáljuk a félelmeinket sokszor vegetatív tünetek szintjén is. Ugye egy hirtelen támadó ijedelem közben hevesebben kezd verni a szív, akár kiver a veríték, görcsös, gombószerű érzés szorul a torkunkba, hirtelen felszökik a vérnyomás. Tehát biológiai szinten is lereagálja a szervezetünk a félelmet. Ott van a viselkedés szintjén jelentkező félelem is. Hány ember fél például a nyilvánosságtól? Fél megszólalni tömeg előtt például. Aki tele van ilyen szorongással, az fél attól, hogy mit mondanak majd mások. Egyáltalán mi lesz a véleményük az én fellépésemről. Van, aki éppen agresszivitással próbálja ezt a zavarát leplezni, és sokszor az agresszív viselkedés mögött éppen a szorongás és a félelem rejtőzik. Ezt a pszichológusok, a lélekgondozó szakemberek nagyon jól tudják, hogy sokszor ilyen jellegű megnyilvánulása is van a félelemnek. És nyilván ezek is kezelhetők, ha utána tudunk menni azoknak az okoknak, amelyek kiváltják egyes esetekben az emberek agresszióját. Testvéreim, nagy kérdés az, hogy mennyire tudunk mi akár a gyermekeink számára egy olyan ős biztonságot nyújtani, amiben kiegyensúlyozott lélekkel tudnak felnőni, fejlődni és elindulni annak az életnek az útjára, ami amúgy tele van meglepetésekkel. Tele van sokszor rejtett veszélyekkel, amelyeket előre amúgy nem is láthatunk. A szakemberek, akik a Bibliát is ismerik, azt mondják, hogy nem csak egy ős bizalom van, hanem van egy ős törés is, egy alaphiba. És nyilván ezt a szentírás nyelvén és a teológia nyelvén úgy szoktuk kifejezni, hogy bűneset. Mikor jelentkezett legelőször az emberi történelemben a félelem? A szentírás tanúsága szerint Ádám és Éva bűnesete után. Amikor Isten rájuk kérdez, hogy hol vannak, Ádám, hol vagy, mit cselekedtél, ugye, akkor kibudjan a rákérdezett, rajta kapott emberből, hogy megijedtem, elkezdtem félni az én bűneim következményétől. És ezért rejtőztem el. És bizony sokszor van ilyen egészségtelen elrejtőzködés. Hányszor gondoljunk csak vissza gyerekkorunkra. A rossz fát tettünk a tűzre, rögtön mi következett? Elbújtunk. Nehogy lelepleződjék az a rossz, amit tettünk. Mert ahogy elkövettük, már gyerekkorban tudtuk, hogy az nem jó. Sőt, rögtön ránk szakadt a következményétől való félelem is. És ezért elrejtőztünk. Hogy nehogy számon kérjen apu vagy anyu, és nehogy következzen a büntetés. Testvéreim, sokszor az ember életében úgy jelentkezik a félelem, hogy van egy válsághelyzet. És sokszor ebben a válsághelyzetben elkezdünk félni, mégpedig azért, mert valamilyen kár ért minket érzelmi szinten. Az egyik neves magyarországi szakember, aki hosszú évtizedeken át foglalkozott sérült lelkű emberekkel, klinikai keretek között, egyszer elmeséli azt, hogy egy nőt kezelt hónapokon keresztül, aki csak 9 hónapi terápia után vallotta be a pszichiáterének, hogy milyen borzalmas lelki trauma érte őt. Mégpedig az, hogy egyszer, amikor hazament a munkából, ott lógott a férje, a szoba közepén felakasztva, öngyilkos lett. Temetés után hetente 2-szer kijárt a temetőbe, a férje sírjához, és valahányszor kiment a temetőbe, mindig elkezdte rugdosni a férje sírját, és égtelen káromkodás közepette szitta a férjét, hogy te semmire kellő, magamra hagytál. Az elhagyottság érzése itt tör fel. Vádolja azt, aki őt magára hagyta. Aki megfosztotta őt gyöngébb nem létére, attól a biztonságtól, amit egy kiegyensúlyozott házasság nyújt, amit egy erős, megbízható férj jelent támaszul a feleség számára. Ugyanakkor tovább elemzi ennek az esetet, ezt az esetet ez a szakember, mert azt is leszűri ebből az esetből, ami utána következett. Mert elmondta ez a hölgy, hogy miután visszajön a temetőből, ahol jól kitombolja magát a férje elleni haragját rázudítva, úgymond a sírjára, mindig bűntudata támad. Hogy tud ilyet elkövetni az ő halott férjével szemben. És ezt a nagyon komplikált, összegubancolódott lelki állapotot kellett ugye hónapokon át végig kísérnie, és kezelnie, és végül a megnyugvásra elsegítenie ennek a szakembernek. De nagyon érdekes jelenség az, hogy az ember mitől fél sokszor. Ugyanez a szakember írja le azt, hogy egyszer meghívást nyert egyetemi tanárként külföldre, és mikor elutazott oda, akkor elment a vízumügyi hivatalba, hogy tartózkodási engedélyt váltson ki arra a tanévre, amit ott tölt vendégtanárként. És a vízumügyi hivatalban Egy magabiztos hölgy van a szolgálatban, aki ránéz az irataira, és azt mondja, hogy Uram, önnek a meghívója már lejárt. És mondja ez a professzor, hogy hát hogy, tavasszal kaptam a meghívót, most ősz van, kezdődik a tanév, hogy járhatott le, hiszen ennek a meghívónak alapján érkeztem ide vendégtanár. És mondja, Uram, értse meg, hogy csak 3 hónapig érvényes a meghívás. Utazzon el a másik városba, az egyetemére, váltson ki egy újabb meghívót, és erre a férfi könyörgőre fogja a dolgot, hogy hát ne csináljon vele ilyet, hogy most egy idegen országban kezdjen utazgatni, megint csak egy papír beszerzése érdekében, de a hölgy hajthatatlan. És mi történik ebben a pillanatban? Hirtelen elvisítja magát ez a magabiztosnak tűnő hölgy, felugrik a székre, és elkezd jajveszékelni. És rákérdez a férfi, ez az idegen vendégtanár, hogy de mi a baj? Mi történt? Jaj, svábbogár bújt ki az asztal alól. Menjen és ölje meg. És azt mondja, olyan nevetségessé vált a helyzet, nem volt mit tennie, mivel megölnie, úgymond az előbukkanó svábbogarat, hanem levette a cipőjét, agyonütötte, utána valahogy megnyugodott a hölgy, és azt mondja, Uram, maga egy angyal segített rajtam, nosza, adja csak ide azt a papírját, rögtön rányomta a pecsét, és megvolt a vízum. És hát testvéreim, nagyon érdekes az, hogy a félelmeink miből származnak. Mire vetítjük ki a félelmeinket? Nyilván sokszor jó a félelem, amit említettem, megvéd bizonyos bajoktól, ezek a reális, úgymond egészséges félelmeink, de legtöbbször az a baj, hogy hiányzik ez az egészséges félelem, és helyét átveszi egy irreális félelem, amikor bizonyos dolgokra kivetítjük a bennünk amúgy is ott élő szorongást, és ez okoz sokszor zavart a mi életünkben. Sőt, rányomja a bélyegét a mi emberi kapcsolatainkra is, a mi mindennapi viselkedésünkre is. Sőt, a mi szervezetünk is megsindi, hányszor a fóbiás ember, a szorongásos ember nem tud aludni. Nincs itt vágya. Nem tud teljesíteni a munkahelyen. Nem tudja egészségesen kezelni emberi kapcsolatai. Tehát az egész életre károsan hat ki a félelem. Neves jelenkori román értelmiségi André Plesu, ugye akit a politikából is ismerünk, volt külügyminiszter is, meg kulturális miniszter is, filozófus, művészet, történész, rengeteg jó könyve jelenik meg, ő mondja azt, hogy manapság a modern ember élete tele van újabb és újabb félelmekkel, egyetlen félelem tűnt el csupán a mai ember életéből, ez pedig az Isten félelem. Ezt egy mai, modernkori író mondja. Az Isten félelem tűnt el az ember életéből. És hogyha az Isten félelem eltűnik, akkor ne csodálkozzunk, hogy minden más félelem, kicsik és nagyok, betódulnak a mi életünk színterére. És nyilván kárt okoznak nekünk. Most az Isten félelem. Ez az, ami gyógyulást, szabadulást adhat nekünk a mindennapi félelmeink közepette. Erről beszél János apostol is az alapigénkben. Azt mondja, a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mi ez a teljes szeretet? Az, amit az eredeti újszövetségi görög szövegben ő ágápénak mond, ez pedig az az isteni szeretet, amiből nem hiányzik semmi. Ezért nevezi ő teljes szeretetnek. Most aki ismeri ezt a teljes szeretetet, aki úgymond benne lakik az isteni teljességnek, ennek az ágápé szeretetnek az otthonában, az csodálkozva fogja felfedezni, hogy ebben már nincs helye az olyan jellegű szorongásnak, félelemnek, fóbiának, amelyekről eddig szó esett. Amikor Istennel történő megbékélés zajlik le egy lélek mélyén, az újjászületésben, az Istenhez való teljes szívű odafordulásban, az Istennel való igazi megbékélésben, akkor megszületik az az ős biztonság, ami után sóvárog minden ember. És nyilván, hogy ez szoros összeköttetésben van a szeretettel. József Attila, tragikus sorsú költőnk így kiállt fel egyik versében: jaj, szeressetek, szilajon! Nagyon félek a büntetéstől. Ez történt Ádám és Éva bűnesete után. Nagyon kezdtek félni a büntetéstől, a számonkéréstől, és ezért elrejtőztek. Csak hogy Isten elől nem lehet elrejtőzni. És a rejtek helyedre is viszed a szorongásodat, a félelmedet. És ezért jó, ha Isten utána megy a rejtek helyre is a bujdos embernek. És rákérdez. És ez a rákérdező isteni szeretet nem azért jön, hogy agyoncsapja a bukott Ádámot és Évát, hanem hogy új kezdésre segítse őket. Megszabadítva őket attól a szorongástól, ami rájuk szakadt az engedetlenség következtében. És itt ad új esélyt Isten a mi ember életünknek. Jaj, szeressetek, szilajon, mondja József Attila, mert nagyon félek a büntetéstől. Ez a szilajon szeretés az, amiről János apostol beszél az ő levelében. Az a teljes szeretet, ami Isten részéről indul az ember felé, feltétel nélkül. Az a teljes szeretet, ami képes volt arra maximális áldozatra, ami Jézus Krisztus kereszt áldozatában mutatkozik. Ez az a szeretet, ami ki tudja űzni a félelmet. Azt a félelmet, aminek a kapuján át sok egyéb nyomorúság és bűn be tud zúdulni az ember életébe. Ábrahám történetéből tudjuk azt, hogy amikor az éhínség miatt feleségével, a szép asszonya Sárával lemegy Egyiptomba, akkor ott hazugságba keveredik, hogy ez a testvére neki. Nehogy megöljék Ábrahámot a szép asszonya miatt is, majd elvegyék így az ő feleségét. És Isten leleplezi, ráadásul a pogány király révén Ábrahámnak ezt a hazugságát, és megszégyenülve kell otthagyni az idegen földet. Testvérek, vigyázni kell, mert a félelem kapujánál belopakodik sok más bűn az életünkbe. Lám, Ábrahám életében a hazugság. De ott van egy másik ószövetségi jelenet, amikor a 12 kém visszajön Kánaán kikémleléséből, és beszámolnak arról, amit láttak. És közülük csak kettő áll pozitívan a látottakhoz, és biztatják a népet, hogy Isten nekünk adja azt a földet. 10 kém viszont lebeszéli a népet erről a szándékról, mert a 10 kém hitetlen, kételkedő szíve tele van félelemmel, ez a félelem átragad a népre, és lázadás tör ki a nép körében Mózes és Áron ellen és Isten ellen. Hogy miért hoztál minket ide, hogy elpusztuljunk, ugye szálas, nagy férfiak lakják azt a földet, nem fogjuk mi tudni bevenni, ugye hatalmas kőfal veszi körül Jerikó városát, és a félelem kapuján át betör a lázadás, a csüggedés, a keserűség Isten népe életében. Ezektől is meg akar óvni minket Isten. Ezért mondja a példabeszélyek 29-25, hogy az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az orvan bízik, az oltalmat talál. Az emberektől való rettegés csapdába ejt. Hazugság, lázadás, keserűség, csüggedés csapdájába visz az emberektől való félelem. De az orban való bizalom, az oltalomra segíti az ember. Ezért mondja Dávid az egyik Zsoltárban, 56. Zsoltárban, mikor félnem kellene is, én nem félek, bízom benned, Uram. Ember mit árthat nekem? Ember mit árthat nekem, akkor, amikor bízom az én Uramban és Istenemben? Olvastuk az első igéből, ugye, hogy rettennek meg a tanítványok, amikor az éjszaka közepén látják, hogy a víz felszínén járva közeledik feléjük egy alak. Valóban félelmetes jelenet. És kiderül, hogy maga Jézus jön hozzájuk ilyen különös úton, és amikor rájuk szól, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, és belép a csónakjukba, akkor megnyugodnak, elmúlik a félelmük, sőt, a külső vihar is lecsendesedik, a tenger háborgása is megszűnik, az ő belső lelki háborgásukkal egyetemben. És akkor fölszakad a szívükből a hatalmas felismerés, a Jézus iránti elismerés, bizony, az Isten fia vagy te. Testvéreim, csak az Isten fia előtti hódulás, csak az ő nagysága előtti leborulás tudja elűzni a szívünkből azokat a félelmeket, amelyek olyanok, ahogy mondja Hopper Péter, a neves magyarországi szakember, mint a lélek rákcsálók. Ugye a rákcsálóktól is sok ember fél, említettük az egérfóbiát, amelyek körbe rágicsálják a sajtot, a kenyeret, a kamrában, a pincében, akár a deszkát is átrágják. A félelem is egy ilyen lélek rágcsáló. Addig rág, ameddig fölemész. És ezért akar szabaddá tenni minket Isten ettől is. Az Ézsaiás 51:7-8-ban olvassuk azt, hogy ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól, ne rendüljetek meg. Mert úgy járnak, mint a ruha, amelyet megrág a moly. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Testvéreim, Jézus hogy kérdezett rá a tanítványokra? Miért féltek, ó kicsiny hitűek? Kicsiny hitünk következménye a félelem. Minél kisebb a hited, annál nagyobb a félelmed. És minél nagyobb lesz a hited, az Istenbe vetett bizalmad, a Krisztusra hagyatkozásod, annál kisebb lesz a félelmed. És ha teljessé lesz az Isten iránti bizalmad Jézus Krisztus által, akkor egészen megszabadulsz a félelmektől. Adja Isten, hogy ilyen értelemben tudjunk mi teljes hittel ráhagyatkozni arra a Jézus Krisztusra, aki kőszikla, aki rendíthetetlen alap minden benne hívő gyermeke számára, aki valóban a szeretet teljességével akarja megtölteni szívünket, életünket, hogy az kiszorítson belőlünk minden olyan beteges félelmet, irreális félelmet, ami nagyon sokszor riasztó ánként vetül minden napjainkra. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 464. ének első két versét. 464. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, te ismered a mi szívünket, te tudod a mi érzéseinket, és látod, milyen sokszor hatalmába kerít minket a félelem. Az a legtöbbször irreális félelem, aminek semmi komoly alapja nincs. Amikor a bennünk levő szorongás kivetítjük bizonyos dolgokra, fölnagyítva azokat a dolgokat, és úgy tüntetjük fel, hogy azok hatalmas veszélyt jelentenek számunkra. Mint bizonyos embereknek egy kis egér megjelenése, vagy éppen egy svábbogár megjelenése, holott az egyáltalán nem árthat az embernek. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nincs bennünk az az Isten félelem, ami a teljes szeretet kísérője, ami kiszorítaná belőlünk ezeket az irreális félelmeket, belső szorongásokat, fóbiákat, amelyek annyi kárt tudnak okozni érzelmi életünknek, akár a mi szervezetünknek is, fiziológiai, biológiai szinten. Annyi kárt tudnak okozni emberi kapcsolatainknak is. Istenünk, köszönjük neked hálaadással, hogy Jézus Krisztusnál olyan orvosi rendelőt találhatunk, ahol van egy áldott, drága orvos és kezében egy csodálatos gyógyszer, a teljes szeretet, ami kiűzi egészen a félelmet. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy ennek a teljes szeretetnek a birtokába jussunk, hitáltal, megragadva ezt a drága ajándékot, amit ingyen kínálsz nekünk, Jézus Krisztus élete árán. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra eljössz hozzánk is, ahogyan az első emberpárhoz a bukásuk után, és amikor szorongtak és féltek a büntetéstől, te jöttél, hogy segítségükre légy, és felöltöztesd őket, eltakarva mezítelenségük rutságát, és megszabadítva őket a félelmüktől. Istenünk, légy irgalmas hozzánk is, és könyörülj rajtunk, hogy valahányszor ránk szakad a félelem, különösen az irreális, megalapozatlan félelem, tudjunk hozzád menekülni. Ugyanakkor tudjunk hálát adni az egészséges, reális félelem érzetért, ami megóv minket sok-sok veszélytől, bajtól. Köszönjük neked hálaadással, hogy te gyógyító orvost adtál nekünk Jézus Krisztusban, és hisszük, hogy valahányszor lelki zavar támad bennünk, és hozzád kiáltunk hittel, te segítségünkre sietsz, és ismételten megajándékozol minket azzal az ős biztonsággal, amire minden te gyermekednek oly nagy szüksége van. Köszönjük neked a mai nap áldását, a veled való találkozás lehetőségét. Hadd imádkozzunk, Urunk, betegeinkért, a szenvedő testvérekért, a magányos lelkekért, az elszigeteltekért, azokért, akik most otthon, betegségükben, magányukban, özvegységükben hallgatják a rádión keresztül a te bátorító szódat, őket is erősítsd lélekben, és te fondd igazi szeretet közösségbe mindazokkal, akik ma a templomok sokasságában együtt vannak a te nevedben. Kérünk téged, Urunk, a hétköznapi életünkért is, te hordozz, te vezess, te járj előttünk, és tarts meg minket az ős biztonságban, amit a te teljes szereteted nyújt nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, aki elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Testvérek, mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hálás szeretettel közlöm, hogy az elmúlt két vasárnapon a hajléktalan misszió javára összegyűlt 1009 lej a szeretett szolgálati persejben. Köszönetet mondunk ezért az adományért, amivel a hajléktalan testvéreinket tudjuk támogatni élelemmel és gyógyszerrel. A mai vasárnapon a köztünk szolgáló Agnus Rádió javára fogadunk el külön adományokat a szeretetszolgálati perselyben. Isten tegye áldottá az ilyen jellegű adakozásunkat. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, mához egy hétre, március 9-én Böjtfő vasárnapját fogjuk ünnepelni. Megkezdődik a húsvétot előkészítő 6 hetes böjti időszak, és erre készülve bűnbánati hetet fogunk tartani. Kedd estétől kezdődően lesznek bűnbánati istentiszteletek, minden este 6 órai kezdettel. Várjuk a testvéreket minél nagyobb létszámban ezekre a bűnbánati alkalmakra, hogy együtt készüljünk a jövő vasárnapi úrvacsorához. Hátul az asztalnál lehet továbbra is vásárolni áhítatos könyveket, énekeskönyvet, bibliát, más lelki irodalmat, szét lehet nézni hátul az asztalnál. Testvérek, most énekeljük folytatásképpen a 461-es énekünk első és negyedik versét. A 461-es ének első és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Drága testvéreim, valljuk meg a mi hitünket együtt hangos szóval a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.